Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álmosság. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 32. Zsoltárunkat, annak első verszakát, ebből szólt az igés köszöntő is. A 32. Zsoltárunk az éneket így kezdődik: ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Foglaljuk el helyünket, és ének szóval magasztaljuk tovább a mi Urunkat, Istenünket. Énekeljük a 421. dicséretünket, a 421. dicséretünk első és második verszakait. Az első verszak így kezdődik: tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár rá.
Oh,
mi segítségünk és mostani Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunkat, a Heidelbergi Kátét, annak mai kérdéseit és arra adott válaszait.
Nyolcadik úrnapja. Hány része van ennek a hitvallásnak? Három. Az első rész az Atya Istenről és a mi teremtésünkről. A második a Fiú Istenről és megváltásunkról. A harmadik a Szentlélek Istenről és megszentelésünkről szól. Isten lényege szerint egy Isten. Miért említettél akkor három nevet? Az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket. Azért, mert Isten az ő igéjében úgy jelentette ki magát, hogy ez a három különböző személy az egy valóságos és örök Isten.
Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom református kalózunk szerinti mai napra kirendelt Zsoltárból, ez pedig a 32. Zsoltár. Így szólt át hozzánk a Zsoltárok könyve 32. fejezetének mind a 11 verse. Isten igéjét a gyülekezet felhallgatós. Isten igéjét olvassuk tehát a Zsoltárok könyve 32. fejezetéből az első verstől. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álmokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. A nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megúvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzá. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak. Végadjatok mind ti igaz szívűek. Isten áldja meg az ő igéjét szívünkbe fogadását. Amen. Leülve csendesedjünk el imádságunkat. Urunk Istenünk, felséges mennyei édes atyánk, a Jézus Krisztus által, Urunk, köszönjük ezt a felszólítást, ami a Zsoltárból hangzik, örülni és vigadni. Olyan sokszor el is feledkezünk erről, belemerülünk a mindennapi gondokba, nagyon sokszor a panaszainkba, és sokkal könnyebben szoktuk azt sorolni, hogy mi az, ami nincs, mi az, aminek hiával vagyunk. És bizony erre is tekintünk sokszor, ez vonza a mi tekintetünket. Úgy is mondhatnánk, hogy lefelé csak a földiekre, csak arra, ami lefelé húz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te fölemeled a mi tekintetünket. Köszönjük, hogy örömre biztatsz bennünket és újongásra. És köszönjük azt, Urunk, hogy így fölemelve a tekintetünket rád tekintve, valóban mindez lehetséges is. Nem csak az, ami földi, nem csak az, ami lefelé húz, nem csak az, ami elkeserít vagy elszomorít, hanem ami újjongásra ad okot, az örömre ad okot. Urunk, add, hogy itt tudjuk most is fölemelni a mi szívünket, valóban újjongásra, örömre. Hiszen te hirdeted az életet, az örök életet, azt, aminek nincs vége, ami nem csak a földire korlátozódik, nem csak ideig való néhány évtizedre szól, hanem, Urunk, a te az örök életet hirdeted, azt, aminek nincs kezdete, nincs vége, ami nálad van, ami általad van és benned van. Urunk, add, hogy mindezt hittel megragadjuk, és ha már ebben élünk, akkor valóban tudjunk örvendezni is ennek. És Urunk, köszönjük, hogy ebből a nézőpontból, az örök élet perspektívájából nézhetjük a földieket is, és akkor már egészen más az, ami lefelé húzna, ami elkeserítene, ami elszomorítana, ami valóban aggódásnak adna okot. Urunk, köszönjük, hogy így állítod át a mi nézőpontunkat. Hogyan tekintsünk az életre, a földére is, hogyan tekintsünk az örök élet valóságából mindenre. Kérünk, Urunk, ma is te légy itt velünk, Isten tiszteletünkön, a te szent lelkeddel. Áld meg igédet annak üzenetét bennünk, és add, hogy ez hozzon ne csak számunkra, másik számára is termést, gyümölcsöt. Így kérünk Jézus Krisztus nevében. Légy itt velünk, lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, ma is hangzik az örök üzenet, az öröm üzenet, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük a megkezdett dicséretünket, a 421. dicséretet. A 421. dicséretnek a harmadik verszakát így kezdődik. Előttem oly csodálatos, hogy értem szállt a földre. Kedves testvérek, Istennek igéjét olvasom a János szerinti evangéliumból, a János szerinti evangélium 11. fejezetéből, a 11. fejezet 17. versétől a 27. versig tartó szakaszból. Ez az ige szakasz, református bibliolvasó kalózunk szerinti mai napi ige szakaszunk, bár nem a teljes hosszában olvassuk mindezt. Itt szól tehát hozzánk János evangéliuma, János szerinti evangélium 11. fejezet, 17. versétől Isten írott üzenete, a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez. Ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amikor meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz, Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki, feltámad a testvéred. Márta így válaszolt, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt, igen, Uram, én hiszem, hogy Te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Isten áldja meg az ő igéjét, szívünkbe fogadását. Amen. A gyülekezet foglalja helyet. Kedves testvérek, egy egész hosszú fejezetnek a közepét olvastuk a János szerinti evangéliumból. Ezt a fejezetet úgy szoktuk emlegetni, mint Lázárnak a feltámasztását. És nagyon sok, így mondom, hogy bár gyászesetről van hír, és valóban halálesetről van hír ebben a történetben, mégis tele van örömüzenettel, örömmel, és hagy tegyem gyorsan hozzá, vigasztalással ez a fejezet. És egy kicsit előre is kell tekintenünk, nem csak a felolvasott részre, hogy értsük a mostaniakat is, amit most a történet közepéből emeltünk ki. Miről is, kiről is van szó, olvastunk itt Mártáról és Máriáról, és természetesen valakiről, aki már nincs köztük, az ő testvérükről, Lázárról. E három testvér, Lázár, Mária és Márta, valóban közel laktak Jeruzsálemhez, Betániában, a mai szakasz is megemlítette ezt, és azt is tudjuk, hiszen a párhuzamos helyeken, a másik három evangéliumban is olvashatunk történetet, hogy Jézus itt járt náluk. Hagy mondjam, hogy nem is volt talán ritka vendég. Amikor Jézus Jeruzsálembe ment, akkor valószínűleg betért mindig ehhez a három testvérhez. És azt is megtudjuk itt az evangéliumból, hogy Jézus szerette őket. Egészen közel állt hozzájuk. Hiszen maga az üzenet is, amit Jézusnak küldenek a lány testvérek, Mária és Márta, így hangzott, hogy Uram, akit szeretsz, beteg, ezt a fejezetnek az elején egyébként a harmadik versben olvashattuk. Tehát egy olyan család, akit Jézus jól ismer, egy olyan család, akihez Jézus nem egyszer betért, és egy olyan család, ahol most valami gyász történik, valami reménytelen helyzet. Hiszen maga az üzenet is először Jézusnak szól, aki sokszor ott járt köztük, és úgy öntik mindezt eléjük, vagy viszik el ezt a hírt, vagy küldik el ezt a hírt, hogy ő az, aki tud majd segíteni. Kedves testvérek, mi is gyakran tapasztaljuk, találkozunk a gyászzal, az elmúlással. Talán hivatásomnál fogva, mint lelki pásztor, még gyakrabban. És azt is látom nagyon sokszor a gyászolók között, hogy igen, vannak olyanok, akiknek ott van a reménység, az igazi vigasztalás a szívükbe, nem a teljes összetöretettség, és nem a teljes reménytelenség. És vannak olyanok is valóban, ahol csak a reménytelenséget látjuk ilyenkor. Azt a reménytelen, azt a tehetetlen helyzetet, amiben ők kerültek, legalábbis így gondolják. Tehát miről is van szó? Hagy mondjam így, talán egy mindennapi mai helyzet is. Valaki a családból, akit szerettünk, aki közel állt hozzánk, aki akár testvérünk volt, az hirtelen elmegy a minden élünk útján. És valóban ott marad a gyász, ott marad a szomorúság. És hát ott maradnak nagyon sokszor a kérdések is. Miért? Miért pont most? Miért nem tettünk még meg minél több dolgot annak érdekében, hogy ő tovább köztünk maradjon? Nagyon érdekes ebből a szempontból ez a történetünk, rögtön ez az első vers, amit kiemeltünk, bár nem a felolvasott szakaszból, annak előtte, hiszen így üzennek meg a nővérei Lázárnak, Jézusnak: Uram, íme, akit szeretsz, beteg. Mi minden következik ebből? Egyrészt, akit Jézus szeret, az is lehet beteg. Sőt, lehet halálos beteg, a földi életre nézve. Sőt, akit Jézus szeret, az is elmehet a földi életből. És nincs benne ott ez a panasz, nincs benne ott ez a felcsattanás, hogy talán már nem is szeretsz bennünket, talán már el is feledkeztél rólunk. Mert nagyon sokszor van úgy az ember, és ez a hitetlenség állapota, amikor így kéri számon Istent: Uram, hát elfeledkeztél rólunk? Nem szeretsz már bennünket? Hogyan történhetett velünk mindez, a gyász, ez a szomorúság? És hát oly sok minden rejlik még akár ebben az egy kis mondatban is, talán tegyük még gyorsan azt hozzá ebből üzenetként, hogy igen, nem csak a nehéz helyzetben, nem csak a gyász pillanataiban, nem csak a szomorúságban kell keresni az Urat, hanem amikor, így mondom, jól mennek a dolgaink, amikor a napsütéses idők vannak, amikor minden örömre ad okot, akkor kell különösképpen is megerősíteni az Úrral való kapcsolatot. De amikor jönnek a nehéz helyzetek, a szomorú helyzetek, pillanatok, akkor is, hagyd mondjam így, legyen kitartásunk az Úrban. Legyen megalapozott ez a kapcsolat. Hiszen tudjuk, hogy ilyenkor önkéntelenül is megfogyatkozna a hitünk. De hogyha megerősített ez a kapcsolat, a jólét az öröm napjaiban, akkor ez kitart a szomorúság a nehéz pillanatokban is. Kedves testvérek, rögtön hagyd tegyem föl ezt így üzenetként, hogy nekünk mennyire erős a kapcsolatunk az Úrral, beleférnek ez a helyzetek is, hogyha valakit elveszítünk, ha valaki elmegy a mi környezetünkből, akkor elég erős a hitünk mindezt, hogy mondjam, megérteni. És azt is, hogy az Úr az nem feledkezett el rólunk, az Úr az továbbra is ugyanúgy szeret bennünket. És hogy nem az Úrtól van ez, mindez az elmúlás, hanem mindez a bűn következménye. Nem a személyes bűné, bár olyan is lehet, hanem annak a bűnnek, annak az engedetlenségnek a következménye, amit az ember, igaz, az első emberpár, de talán mondhatnánk, a mindenkori ember elkövetett Istennel szemben, hogy ellene fellázadt, hogy kivonta magát az ő hatalma, Isten hatalma alól, szembe fordult Istennel, teremtőjével. És tudjuk, eredendő bűnként, vagy így is ismerjük ezt a szót, áteredő bűnként, bizony ott van rajtunk mindez. Bizony vissza kell térned a porba. Hangzik el ott Isten büntetésekor a bűneset után. Kedves testvérek, tehát milyen erős a mi hitünk? Mennyi mindent bír ki a mi hitünk? Kibírja az ilyen tragédiákat, kibírja a gyászt, a fájdalmat is, a betegséget is, vagy pedig talán ilyenkor elgyengülne, vagy talán el is fogyatkozna. Ennek a kis rövid mondatnak, amit kiemeltünk innen, a két nővérnek az üzenetét: Uram, akit szeretsz, beteg, ebből az derül ki, hogy igenis azt tudták, hogy nem fogyatkozott el az Úr szeretete irántuk. És az irány sem, aki most meghalt, vagy aki éppen ott még nagy beteg, bár egészen közel volt már az ő halála, hanem tudták nagyon jól, hogy az Úrnak ugyanolyan erős a szeretete irántuk. És ők is ugyanolyan erős szeretettel kapaszkodnak, olyan erős hittel az Úrban. Mi is történik ezek után, hogyan is következik a történet? Egy picit még előre kell, bocsánat, visszafelé tekintetünk a mai felolvasott ige szakasz elé. A hatodik versben a következőt olvassuk: amikor tehát meghallotta, mármint Jézus, hogy beteg, mármint Lázár, még két napig azon a helyen maradt, ahol volt. Talán föltehetjük azt a kérdést is, hogy hát érdekes Jézusnak a szeretete. Nem az lett volna ilyenkor az illendő, ha megkapja az üzenetet, akkor rögtön induljon, és legyen ott minél előbb, hogy segíteni is tudjon.
Nagyon érdekes az Úrnak a szeretete. Ez is belefér. Ő még 2 napig azon a helyen marad. Várakozik. Van-e így, vagy volt-e már így, hogy valóban az Úr segítségét kértük, akár azonnali segítséget, beavatkozást. És nem jött az Úrnak válasza rögtön azonnal, ahogy mi gondoltuk volna. Valóban erős maradt-e az Úr iránti szeretetünk? És talán el tudtuk-e mondani, hogy Uram, nem értem a te dolgaidat, vagy sokszor nem értem. Olyan megdöbbentő, ahogyan cselekszel, vagy éppen nem cselekszel, de én mégis bízom benned. Ott van az az erős szeretet irántad, mert tudom, hogy te is még erősebben szeretsz engem. Érdekes a történetnek ez a pici mondata is. Aztán később azt is olvassuk, mindez azért történt, ő értük, a tanítványokért is, akik most itt körbeveszik Jézust, mielőtt indulnának, és majd kiderül a történetből, hogy ezért a kis családért is így kellett mindennek történnie. Egy pici szót említettem az előbb, az, hogy mégis. Nagyon érdekes kis, talán emléktárgynak is mondhatnánk a lelkészi hivatalban, ott található a gondnoki íróasztalon, ez egy ferde íróasztal, az egyik sarokban, és a tetején több minden sorakozik, régi emlékek, egy kis nyírfából készült, félig félbe vágott kis, hogy mondjam így, fadarabka ez, ez az egy szó van rá faragva, rá vésve, hogy mégis fölötte egy kereszt, és alatta pedig egy igehely, Lukács 5-5. Sokszor kézbe vettem már ezt a kis fadarabkát, nem egy olyan számottevő darab, amit az ember nagyon könnyen felfedezne sokszor, vagy hogy mondjam így megnézne, egy nagyon egyszerű kis valami, mégis hatalmas üzenet van rajtam. Most újra kézbe vettem, megnéztem az alját, és talán 80-as vagy 90-es dátummal egyik lelkész előtt kaphatta, talán egy evangelizáció szolgálat után valamelyik gyülekezettől, de hatalmas üzenetet hordoz. Ez a picike kis szó, hogy mégis. És erre a történetre kifejezetten igaz. Szóval, Uram, mégis szeretlek téged, ha most nem értem, hogy cselekszel. Mégis szeretlek téged, hogyha akár betegség érte engem, vagy valamelyik szerettemet. Mégis szeretlek téged, ha akár gyászeset van a családban. Tehát úgy is mondhatnánk ez a mégis szeretet. Nem értelek, Uram, de én ragaszkodom hozzád, mert tudom, hogy a te ragaszkodásod a sokkal nagyobb. Szóval, hogyan is folytatódik ez a történet? És talán így is mondhatnánk, utalva erre a kis szóra, Jézus mégis érkezett, időben érkezett, kiderül a történet végéből. Sőt, sokkal jobb volt, úgyhogy így érkezett. Mégis elment ehhez a családhoz, hiszen üzentek érte, bár nem rögtön, nem azonnal, nem úgy, ahogy talán ők gondolták volna. És mégis úrrá lett a helyzet felett. És megint csak nem úgy, ahogy talán ez a család gondolta volna, hogy meggyógyítja a nagy beteget, hanem valami egészen más történik. Feltámasztja a halottat. És hát ott van a méltatlankodás sokakban előtte, hagy idézek egy kicsit most meg a történet végéből, a 37. versből, közülük pedig néhányan így szóltak, ő, mármint Jézus, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Ilyen a hitetlen környezet, ilyen a számon kérő környezet. Ilyen, így is mondhatnánk, az akadékoskodóknak a sokasága. Jézus mégis időben érkezett, mégis elment, és mégis, hogy mondtuk, úrrá lett a helyzeten. Ugyanis történt tehát mindez, hiszen a mai ige szakaszunk különösen ezt a részt emeli ki. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Korabeli elképzelés az volt, hogy miután meghalt az ember, akkor még 3 napig az ő lelke valahogy itt bolyong a környezetében, talán még vissza is térhet a testbe. Ez volt a korabeli zsidó elképzelés. Tudjuk, hogy ez nem igaz így. De mindezt lezárja ez a kis megjegyzés, hogy ő már 4. napja a sírban van. Tehát teljességgel reménytelen, így mondom, a helyzet. Vagy lehetetlen az a dolog, hogy ez a halott most mégis fölébredjen, fölélegyen, és élőként, legalábbis földi tekintetben élőként előjön a sírból. Következőt olvastuk ezek után, miután Jézus megérkezett. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, eléve ment. Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvére. Ebben a kis mondatban benne van talán a szemrehányás is. Uram, miért nem siettél jobban? Miért nem jöttél el rögtön, amikor érted üzentünk? Miért nem voltál itt? Hiszen így emlékezünk rád, és így is üzentük. És tudjuk is, hogy te szeretsz bennünket. De érdekes módon folytatódik Mártának ez a hitvallása rögtön, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézusnak a válasza is érdekes. Hagy mondjam így, a hitnek a megerősítését kéri mindezt, szóban is Mártától. A következőt mondja, egyrészt biztatásként: feltámad a testvéred. És erre megint jön Mártának a válasza, hagy mondjam talán így, hogy mindaz, amit az igéből megtanult az ember. Talán, bocsánat, így is mondhatnám, hogy hittanulás vagy konfirmandus felett. Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Tehát benne van Mártának mindez az ismeret az elméjében, de bele van írva egyébként, hogy mondjam, így a szívében is. Amikor kérdezik, akkor ő el tudja mindezt mondani. De Jézus pedig, hogy is mondtuk, valami egészen mást szeretne. Hogy is mondtuk, nem késett el. Bár minden jel arra mutat emberileg, hogy itt már tehetetlenek vagyunk. Az, akit szerettük, végleg elment közülünk. Jézus a következő kijelentést teszi, nagyon jól ismerjük ezt az igét, magára mutat. Azt mondja: én vagyok a feltámadás és az élet. És így folytatja: aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ismerjük jól ezt az igét. Talán bele is van írva a szívünkbe. És talán már nagyon sokszor vigasztalt is bennünket egy-egy halálesetkor. És mindez úgy igaz, tudjuk jól, hogy akik Krisztusban hunytak el, azok valóban nem veszünk el. Bár vége van a földi életnek, a hívő ember, hogy mondja, ugyanúgy elmegy, ha eljön annak az ideje a minden élők útján, mint a hitetlen ember. De a hívő embernek reménysége van. Annak is, aki elmegy közülünk és hitben jár, de annak is, aki látja mindezt. Egészen más így az elbúcsúzás. Egészen más így a halál is. Hiszen tudjuk, hogy hová megy. Hogy mi történik vele. Hogy nem vész el. Hogy nem lesz semmivé. De az, ami test volt, az valóban visszakerül a földre. Onnan végtetett. De a bennünk lévő örök rész, az pedig tovább él. Azt Isten megőrzi. És majd ebben a feleletben az is benne volt, mind a Mártáéban, mind a Jézus Krisztuséban, hogy igen, majd lesz feltámadás is. Annak boldog bizonyossága, hogy Isten előhozza, és így teljesen megváltásra kerül, most már nem csak a lelkünk, az a földi életben mehet végbe, hanem a mi testünk is. Ami semmivé lett, az valami dicsőséges módon újra, nem olyanná, mint ez a mostani test, hanem dicsőségessé válik. Kedves testvérek, valóban hit kell ehhez. Hit nélkül ezt az ember nem tudja elhinni sem, elképzelni talán még annyira sem. És nem is úgy megy végbe ez a feltámadás, ahogy az ember sokszor talán okoskodása által gondolná, hogy majd persze feltámadunk az utódainkat, hanem valóban az a miénk, az a mi, hogy mondjam így, személyiségünk, teljes valónk, az majd megint majd egy dicsőséges formában együvé lehet. Az, ami semmivé lett, legalábbis a testi része. Pál apostol az Új Szövetségben, az első korintusi levél 15. fejezetében beszél erről legbővebben. Természetesen nem ő, hanem Isten bölcsessége. És azt mondja, hogy valahogy úgy van ez, mint ahogy a magot elvesztik, a búza magot a földbe. és utána annak a magnak ott semmivé kell lennie. Nagyon szemléletes ez a kép, de tudjuk a valóságát, el kell rothadnia, semmivé kell lennie. És majd abból a régiből kell ki majd az új, amiben benne van az újban a régi, de valami egészen más formában. Egy minőségi változás történik. De ugyanabból a régiből kell ki az új is. Nehéz ezt elképzelni, de valahogy bennünk van egy láthatatlan csíra, ami földi testünkbe is, miután majd ez semmivé lesz, abból kell ki majd az új. Olyan nehéz mindezt emberi elmével elképzelni. Ezért is kell ehhez a hitnek a teljessége. Egy bizonyos, erről beszél a Szentírásunk, és amit Isten mond, azt tudjuk, hogy megáll. Az bizonyosság. Mi történik tehát itt ebben a rövid beszélgetésben? Azt mondja Jézus Krisztus, igen, feltámad. De valami más is történik. Ha akarom, én most is fel tudom támasztani. És a történetben így is van a folytatás. Nem azért, mert Jézus látványosságot akar cselekedni, bár nagyon sokan voltak tanulni. És talán még nagyobb csoda, mint egy vakot meggyógyítani, egy 4 napja halottat feltámasztani. Ez igazi messiási jel. Ilyet csak a Krisztus tehet, az Isten felkentje, akit ő elküldött a világban. Ez is igazi jel arról, hogy ő a megérkezett Isten közénk, a földre jött Isten fia. Tehát, mit mond Jézus? Magára mutat. Azt mondja, én vagyok a feltámadás és az élet. Nem olyan, mint a feltámadás, és nem olyan, mint az élet, hanem én maga. Aki bennem hisz, az ebben részesül. Az életben, az örökkévalóban. És a feltámadásnak a valóságában. És arra az emberre, már az igaz, hogy itt a Földön már az örökkévalóság része lett. Olyan egyszerűen és olyan tisztán mondja itt a János Evangélium az 5. fejezetében, hogy akik meghallják Krisztusnak a szavát, azok, így mondja, átmentek a halálból az életbe. Azaz a földi életben már az örökké valóság lett az övék. Tehát mi is történik? Hozzáteszi Jézus ezt a kérdést is, miután elmondta, magára mutatva, ő a feltámadás és az élet, és hagyj olvassam el még egyszer, aki hisz én bennem, mondja Jézus, ha meghal is él, és aki él is hisz én bennem, az nem hal meg soha. És itt a kérdés a végén, hiszed-e ezt? Ugyanis személyesen akar hozzánk szólni az ige, bennünket megszólítani. Itt Jézus várja Mártának a válaszát. De hogy mondjam így, várja mindannyiunk válaszát is. Igaz ez a mi életünkre nézve, hogy Jézusra így tekintünk, és magára az életre, hogy az több, mint a földi, vele az örökké való kezdődik, és ha meghal is valaki, aki Krisztussal volt, az nála marad. Hogy mondjam így, annak valóságát élheti át, amit itt Jézus megint csak kicsit visszautalva a történet elejére, ezt olvassuk így a 12. versben. A tanítványok ezt felelték, Uram, ha elaludt, mert Jézus így nyilatkozik Lázárról, akkor meggyógyul. Jézus pedig elmondja egyértelműen az ő szóhasználatukba, Lázár meghalt. De előtte azt mondja Jézus, hogy ő elaludt. A halál állapota Jézus előtt annyi, mintha elaludnánk. Minden nap életből is tudjuk ezt. Elalszik valaki, egy idő után, hogyha költjük, akkor mozdul, újra beszél, újra mosolyog rám. A halál állapota Jézusnál így van. Egyszerűen elaludt, aki benne van. És talán így is mondhatnánk, hogy igen, ott meg fölébred és tovább él. És majd az utolsó napon, a feltámadás napján, pedig ami semmivé is lett, az megint egészé, sőt teljessé válik, dicsőségessé. Kedves testvérek, oly sok üzenete van ennek a rövid kis ige szakasznak is. De hagyj kérjem azt, hogy olvassuk el egészében is ezt a fejezetet. És álljunk el ezeken a rövid kis párbeszédeken, álljunk meg, és gondolkozzunk el rajta. Ugyanis kérdeznek tanítványok, Mária, Márta, és hogyan válaszol Jézus. aztán majd a körülötte álló sokaság. És hogyan világlik ki ebből Jézus Krisztusnak az örökké való volta, az ő istensége, ahogy mindenen úrrá lesz, ahogy teljességgel úgy, ahogy ő gondolja, ahogy ő szeretné, és az a bizonyos, az a teljes segít is. Legyen ez biztatásul, bátorításul, betegségben, haláleseknél, gyászban. Valóban Jézus szereti az övéit, megtartja őket. Nem csak a földi életben, hanem az örökké valóságban is. Így legyen. Ámen. Hadd kérjem azt, hogy csendesedjünk el imádságban is, ahogy szoktuk először, csendes percben, majd pedig közös imádságban. Csendesedjünk el. Köszönjük, hogy imádságokat meghallgató Isten vagy. Urunk Istenünk, hadd köszönjük meg neked, hogy mindez leíratott számunkra, ennek a feltámadás történetnek a teljessége. Ugyan, mint az történt a párbeszédek is, Jézus és a tanítványok, Jézus és Lázár testvérei között. És annak valósága is, ahogy ott a körülötted álló sokaság is elmondta akár az ő kérdéseit, sokszor az ő hitetlenségét, vagy az ő csodálkozását. És ahogy meg is osztotta az ige az embereket, volt, akikben ez hitet támasztott, és voltak, akik elutasítottak téged. Urunk, látjuk ennek ma is valóságát, ahogy az ige elválaszt embereket. Vannak, akik hisznek, vannak, akik elutasítanak. És akik hisznek, azoknak megmutatod a te teljes hatalmadat. Azoknak az életében elkezdesz cselekedni. És elkezdenek növekedni hitben, ebben az új látásban, ami sokkal több, mint a földi, sokkal több, mint a látható. Urunk, köszönjük neked, hogy ennek teljes valóságát is tapasztalhatjuk, teljesen hihetjük, és láthatjuk igazolását az igében is, hogy valóban te magad vagy a feltámadás és az élet. Köszönjük, Urunk, hogy ezt te hoztad el számunkra. Köszönjük, hogy te voltál az első, aki feltámadtál így a halottak közül, már az örökké való teljes életre, már itt a földi létben, ahogy te dicsőségesen támadtál föl, és dicsőséges testben. Urunk, köszönjük neked, hogy aki benned hisz, annak az életében ez valóságban lesz. Már itt a földi életben ennek teljes tudatát oda helyezed az elmébe, szívünkbe, és majd ez valóságban lesz majd a feltámadásunkban. Kérünk, Urunk, egész gyülekezetünkért, kérünk, Urunk, kicsikért és nagyokért egyaránt. Hadd kérünk, Urunk, gyermekeinkért, a hozzánk legközelebb állókért. És hadd kérünk, Urunk, időseinkért és idős családtagjainkért. Kérünk, hogy ne menjen el úgy senki, hogy nem ismeri meg az Urat. Tudjuk bizonyságon lenni, amíg hitetlenkedik felé. És Urunk, hadd kérünk ebben a nehéz helyzetben, ebben a járványban, te légy velünk, te bátoríts bennünket, hiszen nap mint nap halad köztünk a halál. Kérünk, hogy te állj oda orvosok és ápolók mellé, te erősítsd őket. És addolunk, hogy még talán arra is legyen idő, hogy ne csak a testet próbálják gyógyítani, hanem egy-egy jó szóval, de legfőképpen a te igéddel tudják bátorítani azokat, akik valóban a halálvölgyig járnak. Urunk, szabadíts bennünket ebből a járványból. Te erősíts és bátoríts. És megtanulhattuk azt is ebből a történetből, hogy te erősebb vagy, mint a halál, a minket legyőző valóság, mert te magad az élet vagy, az örökké való élet és a feltámadás. Kérünk Jézus Krisztus nevében, légy velünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Befejező énekünk az új énekeskönyvből a 746. dicséretünk, első, harmadik és ötödik verszakai. Az első verszak így kezdődik, az Úr csodás kegyelme járt így tévedő után. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen. Áldást